Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó reggelt kívánok! Az Otthonunk Európában mai adásában szó lesz az uniós orosz olajjal kapcsolatos szankciók élesedéséről, mert hogy a hét eleje óta tilos behozni orosz kőolajat az Európai Unióba, ez alól mentességet élvez a csővezetékes szállítás, ez leginkább Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot érinti, és hát bizonyos esetekben egyébként lehet még behozni tengerről is kőolajat, olajat hajók révén, de mondjuk ezt nem lehet 60 dollárnál magasabb áron továbbadni. Elmagyarázzuk majd a részleteket, mert nem túlságosan egyszerű ez az Európai Unió szankciós sorozat. Arról is lesz szó, hogy ez az Európai Unióra hogyan hathat, és milyen komoly gazdasági kihívások előtt áll Európa, ha tartani szeretné az ukrajnai háború miatt elrendelt Oroszország elleni szankciókat. Szó lesz egyebek mellett egyébként arról is, hogy Európa jövőjéről tartotta a konferenciát. A három nagy intézmény, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanácsot képviselő testület. Jövünk a részletekkel.
Otthonunk Európa. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
December 2-án az Európai Unió három intézménye és több mint 500 európai polgár közösen értékelte az európai jövőjéről szóló konferencián hozott intézkedéseket. Az Európai Parlament épületében volt egyébként ez a tanácskozás. Az értékelő ülést megnyitó Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a következőket mondta.
This European Parliament, as co-legislator, stands ready.
Az Európai Parlament az általa képviselt 450 millió európai polgár nevében teszi a dolgát, ma az európai jövőjéről rendezett konferencia javaslatainak megvalósítása során a távlatos gondolkodáshoz bátorságra van szükség. Ha a polgárok javaslatainak végrehajtásáról van szó, akkor semmilyen változás nem lehet tabu. A konferencia és bemutatott javaslatok pedig nem az utolsó állomás, a jövőnek ugyanis sosem lesz vége, nincs végleges feladatlista, amit kipipálhatnánk. A jövő folyamatos munkát jelent, pont úgy, mint az uniónk. Így Roberta Metsola. A konferencia korábbi társelnöke Guy Verhofstadt azt mondta egyebek mellett, hogy bizonytalan időkben a politikának biztos jövőképet kell felmutatnia, és az európai jövőjéről szóló konferencia során a polgárok meghatározták az irányt. Ez az értékelő esemény pedig arra szolgál, hogy a politikusok beszámoljanak arról, hogy mit csináltak a tavaly közösen kidolgozott javaslatokkal, és hogy közösen előre tekintsenek, mert a feladatokkal még nincsenek készen. Nem pusztán a javaslatokat kell megvalósítani, hanem életre kell hívni azt a szellemiséget is, amelyek egyében íródtak. Egy új Európát, amely készen áll a jövő kihívásaira kell alkotni. Ezt mondta egyebek mellett Guy Verhofstadt. Egyébként az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia 49 javaslata a 9 témakörben 300 intézkedést ölelt fel, amelyek az európai polgári vitacsoportokban született ajánlásokon, a nemzeti vitacsoportok gondolatain, illetve a többnyelvű digitális platformon, a 9 tematikus munkacsoportban és a plenáris ülésekkel lezajlott vitákon alapulnak. A három intézmény, vagyis az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az uniós állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács saját hatáskörének megfelelően kezdte meg a konferencia javaslatainak végrehajtását és a javaslatokból eredő munkát.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
További rövid hírek az elmúlt egy hétből. Az Európai Parlament és a Tanács megpróbálnak egyességre jutni az elemek, akkumulátorok tervezése, gyártása és felhasználás utáni tárolása a körében kialakítandó uniós szabályokról. Az új szabályozás növeli az unió versenyképességét, stratégiai autonómiáját, valamint a remények szerint elősegíti az EU áttérését a körkörös és klímasemleges gazdaságra. A tervezet olyan elemeket tartalmaz, mint a szemétkezelés, kezelése, vagy az akkumulátorok fenntarthatóvá tétele és könnyebb kezelése. Az erdőirtásmentes termékekkel kapcsolatos megállapodással törekednek az európai parlamenti képviselők a tanáccsal, az új törvény kötelezővé tenni annak ellenőrzését a vállalatok számára, hogy az Európai Unión belül értékesített termékeket nem erdőirtással nyert területen állították elő, mint a világ bármely más területén. Az Európai Parlament COVID-19 különleges bizottsága megvitatja majd csütörtökön, hogy a járvány milyen mentális egészségi hatással van a gyermekekre és a tinédzserekre, az iskola bezárásokra és a távoktatás feltételeire, a hátrányos helyzetű fiatalokra, a gyermekjogok védelmére, valamint az oltási politikákra.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Szombaton Reykjavikban, Izlandon hirdették ki a 35. Európai Filmdíj gálán azt az 5 filmet, amely idén az Európai Közönségdíjért versenyez. A Lux Közönségdíj célja, hogy minőségi európai filmeket mutasson be, amelyek az unió alapvető értékeit közvetítik, úgy mint az emberi méltóság, az egyenlőség, a diszkriminációmentesség, a befogadás, a tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Hét eleje óta több dolog is történt, ami az európai olajpiacot, egészen pontosan az Európai Uniót érinti. Az egyik, hogy árplafonossá változtatták az orosz kőolaj behozatalt, 60 dollár fölött emeltereg nem lehet átvenni, és hát igazából tulajdonképpen nem lehet semmiet a csővezetékeset kivéve. Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzével beszélgetünk. Nem tudom, hogy teljesen jól idéztem el a dolgokat, de körülbelül hasonló a helyzet, ugye? Tehát igazából nem lehet, de hogyha igen, akkor is 60 dollár alatt kéne maradnia.
Hát elméletileg a szabályozás szerint, hogyha európai, illetve G7-es országokbeli vállalatok vesznek részt ennek az orosz kőolajnak a harmadik világ felé történő exportjában, abban az esetben 60 dollárnál alacsonyabbnak kell lennie az eladott kőolaj árának. Egyébként azt a kőolajat úgy számítják, hogy a hajón levő árunak az értékét nézik, tehát szállítási költségek és biztosítás nélkül. Ugye az európai cégeknek nagyon fontos szerepük van ebbe egyébként. A biztosítási piacnak például a 90-95%-a az London, illetve az Európai Unió államaiban van, és a szállítási cégeknek is egy jelentős része európai uniós vállalat, például ciprusi, máltai, vagy éppen török cég. Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek, ha megkívánnak felelni ugye az Európai Uniós elveknek, akkor nem vállalnak be olyan szállítmányt, ahol a kőolaj ára 60 dollár fölött van, és orosz forrásból származik.
Hogy még bonyolítsuk egyébként a helyzetet, és ez a MOL eddigi ellátási helyzetére plusz negatívunként jön majd, hogy például, ami akár természetes is lehetne, a szlovákiai lányvállalatától nem hozhat be kőolajat Magyarországra, mert ugyan Csehország, Szlovákia és Magyarország kapott mentességet a vezetékes behozatalra, de arra nem, hogy mondjuk tovább küldjék egy másik országba. Ez idehaza még inkább komoly kihívást jelent majd a MOL-nak, hogy a jelenlegi helyzetet, hát fogalmazunk, hogy így kezelni tudjuk. Legalább.
Gyakorlatilag a MOL a vezetékes orosz kőolajellátás alól mentességet kapott, tehát magyarul szólva az EU-s embargó a vezetékes szállításokra nem érvényes, és egyébként ez igaz az ársapkára is, tehát az ársapka alól is mentességet kap a cég. Azonban jövő év február 5-én életbe lép az EU-s embargó az orosz olajtermékekre, és valóban ez a döntés ez sokkal jobban érinti majd a MOL csoportot, leginkább a pozsonyi finomítón keresztül, ami ugye a MOL lányvállalatának, a Slovnaftnak a tulajdonában van. A szabályozás szerint ugyanis gyakorlatilag február 5-től ez a vállalat, ez a finomító vásárol orosz kőolajat, és ebből finomít terméket, azt nem exportálhatja, márpedig a pozsonyi finomító a termékeinek a kétharmadát exportálja, hiszen jóval nagyobb kapacitású, mint a szlovák piac, ahol ugye fizikailag jelen van. Ebből azt következik, hogy a MOL most gőzerővel próbálja leválasztani majd a pozsonyi finomítót az orosz kőolajellátástól. Itt első lépésben egyébként körülbelül egy 40%-kal kellene csökkenteni az orosz kőolaj behozatalának a mértékét. Magyarán szólva a pozsonyi finomító jelenleg 100%-ig orosz olajat kap, február 5-től ez körülbelül 60%-a kell csökkentenie, majd jövő év december 5-től további 30%-kal kellene ezt az orosz arányt csökkentenie, olyan körülbelül 30%-ra. Ennek egyébként az az oka, hogy egy ponton, mégpedig a csehországi dízzel esetében kapott még a cég egy kis haladékot jövő év december 5-ig. Gyakorlatilag a cseh dízelimport 30%-ának erejéig a Slovnaft eladhat terméket Csehországba, olyan terméket, amit egyébként orosz kőolajból finomít. Tehát ez, még egyszer hangsúlyozom, két lépésben gyakorlatilag le kell venni az orosz import, az orosz kőolaj betáplálás arányát körülbelül egy harmados mértékbe.
Nem egyszerű a szabályozás, és igencsak rohamtempóban kéne majd ennek megfelelni. Szerinted mi a következő verzió, hogyha tényleg nem lehet 60 dollár alatt tovább küldeni kőolajat, ami orosz forrásból származik, akkor tulajdonképpen ezen a három mentességet kapott országon kívül elveszik az Európai Uniós piac az oroszok számára, vagy megpróbálják aktiválni az úgynevezett szellemflottájukat, így nevezik újságírók köznyelven, így leegyszerűsítve, magyarán olyan tankerhajókat használni, aminél nem biztos, hogy utána lehet menni annak, hogy egyébként többszörös átéten keresztül, de orosz tulajdonban van.
Nyilván Oroszország megpróbálja ezt a mostani szabályozási rendszert kijátszani. Ennek egyébként több lehetősége is van, és megnézni, ugye gondolom Irán is venhezel a példáját, akik már jó pár éve nyugati szankciók alatt vannak, hogy ők hogyan kezelték ezt a helyzetet. Az egyébként szinte biztosnak látszik, hogy azért a napi 7,5-8 millió hordós orosz kőolaj és kőolaj export volumen valamilyen mértékben megsínti ezeket az Európai Uniós szankciókat. A becslések egyébként nagyon nagy mértékben szóródnak a piacon, 300 ezer hordó per naptól egészen 1,5 millió hordó per napig terjed az a mérték, amekkor a piacot veszít a globális kőolaj exportból Oroszország. Hát ez azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk a 10-15%-át az exportjuknak jó eséllyel el fogják veszíteni. Ehhez pedig hozzájárul még az is, hogy ugye az árban is egy körülbelül egy 10%-os diszkontot kell most adniuk a meglevő árakhoz képest. Ez összességében akár 20%-os árbevétel csökkenést is jelenthet Oroszország számára.
Beválthatják azt a fenyegetésüket, hogy ha az olajár sapka élesedik, akkor a maradék országoknak, Szlovákiának, Csehországnak és Magyarországnak sem szállítanak kőolajat, vagy átételesen a nyugat-európai országokba, vagy ez csak verbális keménykedés szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez inkább verbális keménykedés. Pont arról van szó, hogy ez a vezetékes ellátás ezekbe az országokba, illetve egyébként Németországba és Lengyelországba is, hiszen a közvelekedés ellenére ezek a finomítók továbbra is veszik az orosz kőolajat. Szóval ez a vezetékes szállításnak az értéke felértékelődik egyre inkább, amiatt, hogy a tengeri szállítás körül ugye nagyon erőteljes a bizonytalanság, és a mostani EU-s embargó intézkedés ez valamelyest visszaveti ezt a tengeri szállítási volument. Ez azt jelenti, hogy a vezetékes, biztosabbnak tűnő ellátás és szállítás egyre komolyabb értéket képvisel az oroszok szemében.
Orosz kőolaj nélkül, vagy legalábbis nagyon-nagyon visszavágva az orosz kőolaj importot az Unió tud működni? Tud más forrásból annyi kőolajat szerezni?
Én a kőolajjal kevésbé látok problémát. Ugye gyakorlatilag az orosz kőolaj import Európa felé ez ilyen napi 2-2,5 millió hordó volt korábban. A globális kőolaj export piac pedig 45-50 millió hordó naponta. Tehát 2-2,5 millió hordót azért egy ekkora piacon viszonylag könnyen lehet pótolni más forrásból. Ahol nagyobb gondunk lesz, az majd a február 5-től bevezetésre kerülő olajtermék embargó. A helyzet ugyanis az, hogy Európa körülbelül egy napi 1,5 millió hordós mértékben rövid dízelből, magyarán szólva az európai finomítók körülbelül 1,5 millió hordó per nappal kevesebb dízel termelnek, mint amekkora igény van a kontinensen. Ennek a hiánynak a nagy részét, 60-70-80%-át a múltban, sőt még novemberben is Oroszország adta, tehát ők voltak a legnagyobb dízel és félkész termék szállítók, amiből később az európai finomítók ugye dízel tudtak gyártani. Most, hogy ez ki fog esni február 5-től, ennek a pótlása szerintem egy sokkal nehezebb feladat lesz. Talán ami a szerencséje a kontinensnek, hogy a Covid után elhalasztott finomítói beruházásoknak a sokasága fog 2023-ban piacra lépni, elsősorban a Közel-Keletről, Szaúd-Arábia, Kuvait, illetve az Egyesült Arab Emirátusok is jelentős mértékben bővíti finomítói kapacitását. Tehát valószínűleg ez a forrás lesz, amiből leginkább pótolni tudjuk a kieső orosz dízelt. Viszont az biztos, hogy 2023 első felében komoly ellátási nehézségek lehetnek Európában dízelben, és én azt gondolom, hogy ez egy komoly forduló pontja, vagy egy komoly mérföldkövje lesz ennek az egész orosz embargós politikának. Ha a kontinens ezt meg tudja oldani, akkor valószínűleg az embargós politika fennmarad, más esetben valószínűleg valami enyhítés lesz ebben a politikában. Azt gondolom, hogy az európai döntéshozók sem akarják azt, hogy itt azért a gazdaság akadozzon amiatt, hogy egy ilyen kulcsfontosságú anyag, mint a dízel hiányzik a piacon.
Még nagyon röviden, hát Magyarország gyakorlatilag majdnem mindenre kis túlzással persze mentességet kapott, vagy legalábbis időt átállásra. Ennek ellenére komoly üzemanyag hiány indult el. Persze vannak pánikfelvásárlások is, de az érződik, hogy a MOL ezeken az árszinteken egyedül nem bírja. Csak a hatósági árnak a megszüntetése lehet erre a megoldás, vagy talán még az is kevés?
Azt gondolom, hogy itt a hatósági ár megszüntetése lenne a valódi megoldás. Minden más tulajdonképpen a problémának csak az elódázása, vagy azt mondanám, hogy